Ez a Svenk, a Rádió Q99.5 filmes, fotós, vizuális kultúrával foglalkozó műsora. Én Böjte Ági vagyok, ezúttal felvételről. A mai adás témája a Magyar Művészeti Akadémia körül zajló botrány. A művészeti szcéna felháborodását a Magyar Művészeti Akadémia elnökének, Fekete Györgynek nyilatkozatai, a műcsarnok MMA-hoz csatolása és az akadémiának a művészeti élet döntéshozatalában, forrás elosztásában való példátlan térnyerése váltotta ki. Egy nem ma elnevezési csoport jött létre, amely csoport egy akció keretében az MMA közgyűlésén felolvasta a követeléseik 6 pontját és kilépésre szólította fel a tagokat. A pontok a következők. Követeljük az MMA köztestületi státuszának eltörlését, hogy az állam biztosítsa a kulturális szektor autonómiáját, a teljes körű demokratikus szakmai egyeztetést, az egyoldalú kultúrafinanszírozás megszüntetését, a nyilvános, arányos, átlátható támogatási rendszert, a műcsarnok függetlenségét. Az utolsó mondat pedig az MMA kirekesztő, a művészet szabad. Ennek az akciónak a kapcsán először Csoszó Gabriella fotográfussal és Nemes Csaba képzőművésszel beszélgettem. Később pedig a csoport más tagjai is csatlakoztak. Kikből állt a csapat?
Úgy tűnik, hogy nagyon sokfajta ember volt ott, tehát egyrészt voltak valóban művészeti hallgatók, tehát ez azt jelenti, hogy iparművészeti egyetem, kézművészeti egyetem, elméleti szakosok is voltak, különböző korosztályú kézművészek voltak, különböző korosztályú kritikusok voltak, Széchenyi Akadémia tag is volt például, tehát hogy valójában tényleg nem korosztály mentén lehet meghatározni a csoportot.
Mi volt a személyes motiváció, Gabi, mondjuk nálad?
Nagyon sok személyes motiváció volt. Az egyik az, hogy a művészetről való gondolkodásomban és gondolkodásunkban, ezt talán több eszemben is mondhatom, nagyon fontos elem az, hogy ragaszkodjunk egy demokratikus intézményrendszer fenntartásához, létezéséhez, és ezt megpróbáljuk művészként és aktivistaként képviselni különböző fórumokon, és ami konkrét cél volt ebben az esetben, az éppen az, hogy az MMA alaptörvény befoglalása ellen tiltakozzunk. Tehát a másik félreértés, amit rögtön talán eloszlathatunk, hogy nem személyek ellen vagy mellett protestáltunk, nevezetesen nem Fekete György ellen vagy a műcsarnok volt igazgatója Gulyás Gábor mellett, hanem intézményi kritikaként, illetve a kormány kulturális koncepciójának a kritikájaként kell felfogni ezt az akciót.
Akkor a kulturális koncepcióról, vagy amit gondolunk, hogy lehet koncepció emögött, a döntés mögött, hogy tulajdonképpen azoknak, akik egyáltalán nem tudják, hogy mi is történt itt, elmondjátok, hogy most mi minden lett az MMA-nak a szerepe?
Ezt is nézzük meg a történetét. Tehát ugye ott kezdődik a dolog, hogy Magyarországon születik egy kétes felhatalmazású alaptörvény, ugye ez elkészült. Ráadásul ebbe egészen meglepő módon belekerült ez a bizonyos Magyar Művészeti Akadémia, amely korábban inkább egy asztaltársaság volt. Tehát nem azt jelenti, hogy mondjuk a magyarországi művészeti szcéna vagy kulturális közegnek az egészét lefedni, hanem egy nagyon szűk, egy belterjes, egy nagyon sajátos ideológia mentén szerveződő társaságról van szó. Ez belekerült az alaptörvényben. Már ez szerintem túlzás. Ezek után ezt a akadémiát köztestületté nevezte ki a kormány. Ugye ez, hogy értsük, hogy mit jelent. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy olyan jogokkal van fölruházva, mint hogyha egy minisztérium lenne. Tehát Fekete György maga, illetve bármelyik vezetője, az miniszteri rangban van, az akadémia tagok ezáltal köztisztviselőké válnak. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy minden olyan terület, ami a kultúrát érinti, az ő hatásuk alá kerül, ők kontrollálhatják, ők delegálhatnak tagokat, ugye tudjuk azt, hogy megkapták a vigadó épületét, a műcsarnok épületét és irányításának lehetőséget, és még sorolhatnánk tovább, díjak, Továbbá tudjuk azt, hogy szó van arról, hogy esetleg az NK rendszerét is átvizsgálnák, hogy mennyire működik jól. Tehát egy nagyon erős központosítás, de ezen felül, ami még durvább, hogy egy kirekesztő szervezet kapja a kezébe a központi hatalmi irányítást, és ezáltal abszolút egyoldalúvá, egysíkúvá teheti a kultúrát Magyarországon. Ennek most már láthatóak a nyomai, tehát szegedi botrány, ahogyan a Fekete Győr nyilatkozik a Micsának kiállításáról, stb.
Hogy ne csak így a levegőbe lógjon ez a, hogy kirekesztők, hogy ugye Fekete György mondatai azok, amik ezt igazolják, amik megjelentek már több helyen, hát illetve ő maga nyilatkozott arról, hogy azt fogják vizsgálni, hogy ki az, aki igazán nemzeti és nemzeti értékeket képvisel, tehát ez is fontos szempont lesz a művészetben, ez lesz a legfontosabb szempont, mondhatnám így is. Nektek mondjuk mit jelent az, hogy nemzeti művészet?
Alapvetően épp a nyitottságot, a sokszínűséget, a demokratikusságot, tehát egy nemzet egészében szeretnénk gondolkodni, aminek minden egyes magyar állampolgár, illetve állampolgára tagja lehet, illetve tagja, ne is használjunk itt feltételes módot. Tehát ilyen értelemben véve sem ideológiai alapon, sem vallási alapon, sem származás szerint, semmilyen alapon nem megkülönböztethetők az emberek, és eképpen a művészetről sem lehet másképpen gondolkodni. Tehát az MMA-val egyébként túl Fekete György vállalhatatlan nyilatkozatain is van probléma, és nem csak az ideológiai alapon elképzelt nemzetfelfogás, ami gyakorlatilag ugyan végigkíséri így a történelmünket, de vállalhatatlan a 20.-21. század második felében már, vagy a vége fele mindenképpen. De az is probléma, én azt gondolom, hogy egy olyan függőségben tartott, állami kontroll alá vont életpályamodellt, művészeti alkotói modellt kínál föl, csak és kizárólag, ami ellenében megy a független életpályamodellnek és alkotói attitűdöknek. Tehát egy olyan gyakorlatot kíván bevezetni, ami talán Magyarországon e tekintetben tényleg a rémes rezsimek idején volt megtapasztalható. Tehát példátlan, már példátlan és vállalhatatlan.
Talán még csak annyit val egészítenem ki az előzőt, hogy a Fekete György azt is világossá tette, hogy kritikai művészetnek helye nincs állami intézményekben. Ugye ez nagyon jellemző az ő nyilatkozatából. Tehát ő azt mondja, hogy jó, lehet csinálni ilyesmit ilyen kis klubokban, vagy magánintézményekben, magángalériákban, de ahol az állam jelen van, ott ezt nem tűrik. És innentől kezdve akkor gyakorlatilag ugye létrejön az a három kategória, amitől már megszabadultunk, bizonyos 3T kategória, nem véletlenül szokták ugye az Acél nevét emlegetni vele kapcsolatban, ugyanis ha nincs kimondva, akkor is belekényszerül az is, aki egyszerűen csak otthon festeget a műtermébe, kapásból, anélkül, hogy ő deklarálná, kapásból belekerül egy kategóriába. Tehát ez abszolút veszélyes, és ezt nem lehet tűrni. Másrészt meg amúgy is, egyébként, tehát a művészet szabad, tehát bármilyen fajta szigorítással, ügyeskedéssel próbálkozhatnak, de ez hosszú távon nem fog működni.
Arról mit gondoltok, hogy ez is szerintem sok mindenki számára egy ilyen kérdés, hogy egy művésznek vagy a művészetnek lehet-e politizálnia, és hogy vagy hogy egyáltalán lehet-e, hogy a művészet ne politizáljon?
Lehet egyáltalán nem politizálni bárkinek is? Tehát mindenki politizál, hogyha szomszédhoz becsöngetek, az politizálás, hogyha elkezdjük megbeszélni a dolgainkat, ugye? Tehát itt van mindig egy félértés, hogy a szót senki nem helyesen használja. Tehát ugye maximum az szokott fölmerülni, hogy érdemes-e párt politizálni egy művésznek, tehát pártpolitikai alapon. Én még talán ezt sem zárnám ki. Tehát azt mindenki döntse el maga, de az, hogy politizálni, az aki azt mondja, hogy én nem szeretnék politizálni művészként, abban a pillanatban politizál.
Hasonló véleményen vagyok, még annyira is tágítanám a szóhasználatát, hogy megengedő lennék ezzel a szóhasználattal. Tehát azt gondolom, hogy nagyon konkrétan lehetsz művészként akár pártag, pártideológiát is egyébként felvállaló alkotó, lehetsz aktivista, lehetsz teljesen független, lehetsz civil, aki egyébként hétköznapi értelemben véve a cselekedeteivel, a művészetével mégis politizál, lehetsz kritikus. Talán az egyetlen veszély az, hogyha veszélyes rezsimeket szolgálsz ki, vagy mondjuk úgy, hogy antidemokratikus rezsimeket, vagy politikát szolgálsz ki a művészeteddel. Én ezen kívül szinte bármit el tudok képzelni, tisztelem, becsülöm azokat, akik egyébként ilyen módon aktív szerepet vállalnak a közéletben. Nagyon fontos ma a közéletiség.
Kispál Szabolcs vagyok, és ehhez a kérdéshez, hogy akkor lehet-e a művészetnek vagy a művészeknek politizálnia. Azt gondolom, hogy egyetértek abszolút a Csabával, hogy tulajdonképpen minden publikus megnyilvánulás, és értelemszerűen minden mű egy publikus megnyilvánulás, automatikusan politikai megnyilvánulás is. Most, hogy ezt lehet-e mondjuk pártpolitika, tudom én, mellett érdekében, vagy ahhoz kapcsolódva csinálni, nyilván erre azért a művészettörténet elég sok példát szolgáltat, tehát van ilyen, létezik ilyen. Ugyanakkor azt gondolom, hogy pillanatnyilag, és talán nem is csak Magyarországon, művészeknek nem pártpolitikai alapon kellene politizálniuk, hiszen pártok aktuális képességei, mozgástere, illetve potenciális működő képessége, azt hiszem, hogy elég nagy mértékben megkérdőjeleződött Amerikától, nem tudom, Zimbabweig. Tehát, és hát nyilván ebben Magyarország is benne van, és úgy gondolom, hogy valami egész más logikával és egész más hozzáállással, és talán inkább a közéletiség mondjuk fogalma köré építve a kommunikációt kellene ezt a politizálást gyakorolni.
Tőled is megkérdezem, hogy neked mi volt a személyes motivációd az akcióban való részvételre?
Az nagyon konkrét és időponthoz köthető, amikor ugye az MMA aktuális elnökének az Index portálon megjelent videóját megnéztem, akkor úgy éreztem, hogy vége. Szó szerint, és akkor, tehát akkor úgy gondoltam, hogy innentől kezdve bármit, illetve hát minden erőmmel azon leszek, hogy valamilyen módon hozzájáruljak ahhoz, hogy normalizálódjon a magyar kulturális élet, mert úgy érzem, hogy nem tudom, ez elhangzott-e már, hogy egy puccs zajlik kulturális értelemben Magyarországon, és szerintem ezt a puccsot, hát ha mondhatom, mindenki érdekében meg kellene akadályozni.
Arról mit gondoltok, hogy hát mit tudom én, lehetett volna írni petíciót, nyílt levelet, csomóféle tiltakozási mód van, hogy miért gondoltátok, hogy ez a forma, nem ez Csaba közben azt mondta, hogy megtörténtek ezek a dolgok is, ha nem lehetett volna hallani?
Igen, pontosan, tehát ugye tudjuk, hogy az Ajka írt egy petíciót, más szervezetek is írtak petíciókat. Azt látjuk egyébként, hogy az utóbbi időszakban ezek a, hogy mondjam, klasszikus, demokratikus formák nem igazán érik el a hatásukat. És van egy olyan szintje már az elnyomásnak, amikor muszáj egy picit látványosabb elemekkel operálni. Tehát ami eléri azt az inger küszöböt, hogy egy átlag tévénéző, vagy a kultúrában esetleg csak közönségként szerepet vállaló állampolgár is értse, hogy mi zajlik itt pontosan. Mert kívülről nézve szerintem nagyon sokan gondolják azt, hogy hát jó, itt végülis létrejött egy művészeti akadémia, milyen jó, most akkor abban vannak jó művészek, hú, de klassz, ők ráadásul azt mondják, hogy akkor végre a művészeké lesz mondjuk a műcsarnok. Szóval mi ezzel a baj? Tehát valahogyan muszáj most már radikálisabb és egyértelműbb eszközökkel a figyelmet felkelteni, hogy itt valami nagyon nagy baj van.
És sikeres is volt az akció ilyen szempontból. Azt a célt mindenképpen elértük, hogy, hogy a médiában ez konkrétan kommunikált szituáció legyen. Tulajdonképpen többen a kilépő művészek közül például hivatkoztak arra, hogy ez az akció volt az utolsó csepp, vagy ez volt az, ami végképp felnyitotta a szemüket. Ez is az egyik célunk volt. Mindemellett napokon, napokon keresztül uralta a művészetről szóló sajtóhíreket az akció, tehát tematizálni tudtuk ezt a problémát, és ez célja volt ennek az akciónak. Ezt talán aláírással, petícióval kevéssé tudtuk volna elérni.
És hát valóban az a sajátos helyzet van, hogy sajnos ezeknek a mondjuk így szelíd megnyilvánulásoknak az ideje nem csak, hogy lejárt, hanem tehát egész egyszerűen én a magam részéről annyira drámainak éreztem a helyzetet az imént említett videónézés után, hogy petíció az eszembe sem jutott, hogy ezt a helyzetet petícióval kellene vagy lehetne kezelni. És abszolút, tehát abszolút az van, hogy sokkal látványosabb, sokkal erőteljesebb, és mondjuk bizonyos értelemben radikálisabban kell megközelíteni a kérdést, ami mondjuk annyi pontosításra szorul, hogy itt mondjuk a követelések és a szándék radikalizmusáról, nem pedig az aktusok radikalizmusáról van szó. Abszolút szolidaritást érzek minden ilyen típusú mozgalommal, és hát részt is veszek. Bizonyos részében vannak olyan megmozdulások, például a diákoké, amit, hát hogy is mondjam, nem követek annyira szorosan, hogy minden egyes alkalman ott lennék, viszont hát ott is működik ez a bizonyos utolsó csepp effektus, tehát például ez a tegnapi szónok eltávolítása a diák tüntetésről. Ez egy olyan pillanat volt, hogy este 11-kor akkor megindul az ember, mert tehát hogy vannak olyan határok, amik hát ugye nagyon tudják motiválni az embert, és hát nyilván idő meg kapacitás függvényében egyébként szolidárisan jelen vagyok, ahol tudok, de nem mondhatnám, hogy minden eseményen folyamatosan ott vagyok.
Talán azt érdemes most elmondanunk, hogy mint csoport igyekszünk egyelőre a függetlenségünket megtartani, tehát szimpatizánsként ott vagyunk a egyéb demonstrációkon, de nem csatlakoztunk egyelőre semmilyen másik mozgalomhoz vagy platformhoz. És személy szerint én azt hiszem, hogy viszonylag aktív életet élek az utóbbi egy évben, másfél évben a hazai közéletben. Főleg önkéntes fotósként segítek több civil szervezetet, mozgalmat, közpolitikai alapítványt, egyesületet, tehát hát köszönöm szépen, nem panaszkodom, van mind dolgozni, és tényleg különböző szinteken igyekszem én ebben aktívan részt venni.
Konkrétan van egy weboldalad, amin tulajdonképpen nagyon sok hazai aktuális eseménynek a fotói vannak fenn.
Igen, végül is ezt az élet alakította úgy, hogy egy blog felületen aztán összegyűjtve közzé teszem ezeket a képeket, de az eredeti misszió az valóban az volt, hogy civil szervezeteket, alapítványokat segítsek képekkel, hogy ingyen hozzáférjenek dokumentációs anyaghoz, hiszen ilyen típusú anyagokat nagyon-nagyon sok pénzért lehet csak kérni, fotósokat mozgatni, és miután erre nagyon nagy igény volt, és nagyon sokat használták a képeket, így kezdtem el feltölteni aztán egy oldalra, és tulajdonképpen egy önmagát is építő archívummá vált ez. Még talán megjegyezném, hogy eredetileg én nem riporter vagyok, úgyhogy egy kicsit talán más, egy kicsit talán személyesebb, néha a portrékba átnyúló hozzáállás az, ahogy én fotózni tudok, de igyekszem, fejlődök én is ezzel a új misszióval együtt.
Elmondod a weblap címét, hogy ne mondjam én rosszul?
A neve egyébként Freedoc, és egy blogspotos felületen van, úgyhogy ha ennyit, hogy Freedoc és blogspot beüt valaki a keresőbe, akkor már is felugrik az oldal. Könnyen megtalálható, azt gondolom, meg nagyon sok helyen publikálom is, úgyhogy lehet nézni és kérni, és egyébként valóban egy ingyenesen felhasználható képanyag, annyi, hogy nekem kell írni, és ha én engedélyezem, akkor hozzáférhetők a képek.
Csaba?
Nagyon hasonló, tehát ugye amikor lehet, akkor ott vagyok testileg is ezeken az eseményeken. Mint művész is érdekelt vagyok ezekben a dolgokban, és hát még egy harmadik dolog, de ez nem csak rám igaz, hanem másokra is, hogy egyetemi oktatóként is, tehát én a pécsi művészeti koron oktatok, és mit tudom én, például a doktori iskolában az előző fél évben volt egy ilyen kurzus, hogy együttműködés és ellenállás, és ezeknek a kérdéseit vitattuk meg közösen a hallgatókkal. Tehát ezek így együtt.
Egyébként a művészetetekben, illetve a munkátok során, Gabi már elmondta, hogy mennyire van szerepe a közéletiségnek.
100%?
Az én esetemben ez. Az én esetemben is most már így közelít a 100-hoz, így az utóbbi években volt egyre növekvő igény és érdeklődés bennem ez iránt a funkció iránt, vagy ez iránt a funkciója iránt a művészetnek, úgyhogy egyre inkább arra fele tolódik.
Egyébként ez a kérdés nem jutott eszembe az előbb, hogy valami érdemi válasz született, mondtátok, hogy ugye születtek petíciók is, vagy nyílt levelek és egyebek a Magyar Művészeti Akadémia ügyében, és ugye a ti akciótokra jött valami fajta érdemi reakció az MMA részéről?
Hát azt hiszem az, hogy pillanatnyilag már 9 tag kilépett, az egy érdeminek nevezhető reakció. Ehhez hadd tegyem hozzá, hogy több ponton is lehet ugye követni azt, hogy miként és milyen akciókat tervezünk csinálni, vagy csinálunk. Ez az egyik ilyen forrás, szintén egy ilyen blog jellegű online felület, aminek az a címe, hogy Nemma, noblogs.org, és ezt csak azért említem most, mert hogy ott például van egy számláló, amelyik a kilépő tagok és a még bent levő tagok arányát számolja mondjuk így real time-ban. Tehát én ezt abszolút érdemi reakciónak tekintem, illetve hát értelemszerűen a sajtóban megjelenő reflexiók nagyon sokszor érdemi reakcióként hangzottak el, és hát ezek közül abszolút kiemelném a Novák Tata által adott interjút, amit hát ezúton is csak azt mondhatom, hogy respekt.
Ezen kívül voltak érdekes egyéni visszajelzések is, ugye amikor kidobtak bennünket a találkozóról, akkor mi lent vártuk a végén a távozó akadémikusokat, és voltak olyanok, akik odajöttek hozzánk, ugye mi folyamatosan kértük, hogy lépjenek ki, hangzott a skandálás, és néhányan úgy éreztek, hogy egy pár szót váltanának. Hát ezeknek azért a 90%-a nagyon kirekesztő, nagyon lenéző, és abszolút nem egy párbeszédet kereső megnyilvánulás volt, annak ellenére, hogy mi próbáltunk tényleg valóban beszélgetni ezekkel az emberekkel. Szóval azért úgy tűnik, hogy nem csak a Fekete György személye olyan ebben az akadémiában, amelyik bizonyos kétséges értékeket képvisel, hanem bőven a tagok között is találhatunk ilyeneket.
Egyébként, ha már ezt említetted, hogy hogyan reagáltak rátok, egyrészt én videón láttam, illetve az interneten az akciótokat, hát egyrészt szerintem hatalmas volt a sok, tehát nem tudtak ott hirtelennyiben úgy tűnt reagálni egyáltalán, kivéve a biztonsági őrök.
Egy akadémikus reagált rá, azért elég konkrétan.
Igen, hát igen. Így egész konkrétan orrba vágott.
Igen, egy mappa, ami a kezébe volt, azzal sikerült elnémítania, amikor azt láttam üvölteni, hogy a művészet szabad. tehát egy jó dramaturgiai pillanatban. Az nagyon érdekes volt, hogy én mondjuk nem figyeltem Fekete György arcát, akik ott voltak, mondták, hogy abszolút nem rendült meg, vagy nem került ki a szerepéből. Sőt, elég sok akadémikus az első sorokban tök nyugodtan nézte az előadást, mint egy kisebb fajta színházi előadást. Viszont voltak azért pozitív reakciók, ezt is említsük meg. Tehát, hogy amikor kikerültünk végül is az előtérben, akkor megtapsoltak bennünket, és nem csak a sajtósok, akiknek a nagy része azért mégiscsak pozitívan állt a dologhoz, és nem csak egy-két szimpatizáns, aki egyébként még ott volt, hanem az akadémikusok közül is. És hát természetesen a kilépés az igazi eredmény. Tehát végül is a dolognak az eredményessége ebben mérhető.
Igen, én arra is gondoltam, hogy olyan hangok is voltak, hogy ki pénzelt titeket, hogy egyszerűen emögött az lehet, hogy el se tudják képzelni, hogy valakinek van olyan, hogy szívügye valami, vagy fontos, vagy szóval, hogy anélkül, hogy valaki pénzelni, egyszerűen nem állhat ki dolgokért?
Hát ugye ez nagyon fontos, hogy őket pénzelik, ugye? Tehát, hogy azért, hogyha egy ezek az akadémikus tagok fizetést kapnak, és később még nagyobbat ígérnek nekik. Tehát nyilvánvaló, hogy ők nehezen tudják elképzelni, hogy valaki más esetleg nem így gondolkodik erről. És még egy dolog van, kapásból mi már ezt nem hallottuk, de akik ott maradtak még, azok elmesélték. Tehát amikor miinket kidobtak az épületből, akkor Fekete György azt mondta, hogy emögött egy aljas politika van, mármint hogy a mi akciónk mögött. Én meg pont az ellenkezőjét gondolom, hogy az ő politikájuk mögött van egy aljas érdek.
És azon túl, hogy ezt komolyan is gondolják, azt gondolom, hogy ez egy stratégia is, vagy egy kommunikációs forma is egyébként, ami azért így felépített egy másfél-két éve, hogy mondjuk az ellenzékiség az egyébként valahonnan finanszírozott, támogatott és felbújtó pozíció. Tehát azért ez az ő úgymond propagandájuknak része, ez a fajta kommunikáció, és ott volt erre alkalmas ember, aki ezt így hirtelen elő is tudta venni, mint kommunikációs formát abban a pillanatban. Tehát azért ez azt gondolom, hogy egy szinte már egy ilyen automatizmusként bennük működik is érvek helyett.
Volt például egy szép jelenet, sajnos nem ismerem név szerint ezeket az akadémikusokat, de az egyik akadémikus, amikor kijött az esemény után, akkor odajött hozzánk, és oroszul kezdett el beszélgetni velünk, próbált ezzel provokálni bennünket. Nyilván az üzenet az volt, hogy ezek kommunisták, hogy maguk oroszul beszélnek, ez hangzott erről oroszul. Én még picit tanultam oroszul, tehát én ezt megértettem, de szóval teljesen nonsens, ahogyan, és amilyen, hogy mondjam, egy nagyon szúk csövön keresztül látják ezt a dolgot.
Csak egy dolgot tennék hozzá, hogy nem csak a kommunikációs stratégiájuk, illetve pozíciójuk olyan, tehát mint a Gabi mondta, hanem nyilván ez tulajdonképpen egy ilyen szerkezete van ennek a hát ennek az akadémiának, hiszen hát egészen egyértelműen ugye az utóbbi másfél évben tulajdonképpen az akadémia aktuális mondjuk így arculatát, azt lényegében egy olyan folyamat hozta létre, ami pontosan arról szól, hogy valaki pénzel valakiket, vagy valamit annak érdekében, hogy egy bizonyos fajta ízlés, vagy művészeti vízió érvényesüljön. Tehát abszolút nem meglepő, hogy ők tulajdonképpen azt a kérdést tették föl, mondjuk ilyen freudi elszólásként, ami ugye az ő létüket alapvetően fenntartja.
És nyilatkoznak is róla, tehát nem szégyellik ezt egyáltalán. Tehát azt mondják, hogy végre eljött a mi időnk, 20 évet vártunk rá, de most már itt vagyunk, megérkeztünk.
És egyébként ebben én mégis szeretném meghallani azt az üzenetet, hogy a művészetről való gondolkodásban fontos lesz újra tárgyalni azt, hogy egzisztenciálisan a művészek helyzete miként illeszthető, vagy egyáltalán miként működtethető Magyarországon. Tehát azért ez nem egy sikertörténete az elmúlt évtizedeknek. Tehát a probléma maga az él, csak erre a megoldás az nem ilyen módon kell, hogy megérkezzen.
Beszéljünk akkor a konkrét követeléseitekről, bár már van, amit ugye elmondtatok, hogy mi az, amit kifogásoltok az MMA működésében, illetve ebben a rendszerben, ami most kitalálódott, hogy az MMA legyen a kultúrának a szinte egyetlen döntéshozója, illetve hát, hogyha az NKA-ban is valóban szerepe lesz, akkor az egyetlen. A műcsarnokról kicsit beszéljünk, hogy ez miért fontos, hogy független legyen, vagy mit jelent az, hogy végül is ugye általában mégiscsak a minisztérium az, aki oda kinevez igazgatót, de mi az a fajta függetlenség, amit most elveszít?
Nem csak a műsornak fontos, ez egy picit, ez egy ilyen fura kép él az emberek fejébe, de ezt nehéz sajnos, hogy nem figyelembe venni. Valóban egy fontos intézmény, valóban egy ilyen szimbolikus szerepe van. Nagyon sok más intézmény van, ahol egyébként nagyon jó progresszív képzőnszetet lehet látni Magyarországon. De az nem véletlen talán, hogy ez az új hatalom is elsősorban a műcsarnokot akarta megszerezni magának, tehát foglalkozni kell vele természetesen, és hát minden intézménynek függetlennek kell lennie, tehát nem csak a műcsarnok, az egész struktúrának olyannak kell lennie, hogy lehetőleg minél sokszínűbb legyen a kultúrának minden áramlata, ami igazán izgalmas, és valamilyen módon, ha bekapcsolódik a párbeszédben, az jelen legyen. Minden intézménynek ez a szerepe, pont.
A műcsarnokra vonatkozó kérdésnek én nagyon örülök, mert hogy ugye a körülötte kialakult aktuális konfúziók, ugye az aktuális igazgató személye körüli ambivalenciák meg egyebek miatt, elég gyakran a rólunk szóló mondjuk sajtóhíradásokban is ilyen konfúziók keletkeztek, vagy hangzottak el, hogy mi a Gulyás Gábor mellett protestálnánk lényegében, ami egész egyszerűen nem igaz, mi ezt soha nem is, tehát a nevét sosem ejtettük ki, és még a pozíciót is csak annyiban emlegetjük, amennyiben úgy gondoljuk, hogy az elmúlt évek gyakorlata sem volt teljesen makulátlan, de úgy gondoljuk, hogy a legutóbbi igazgatói kinevezés az egész egyszerűen botrányos volt, és mi azt szeretnénk, hogy valami egészen más alapra helyeződjön a műcsarnok, hogy is mondjam, kormányzat általi kezelésének a filozófiája, tehát ezt szeretnénk elérni. Egész konkrét javaslataink még erre nincsenek, de az aktuális folyamatokat mindenképpen meg szeretnénk állítani.
Igen, ezt is akartam kérdezni, hogy gondolom nem ez volt az utolsó akció, vagy bármilyen megmozdulás, amit léptetek, hogy gondolkodtok hosszú távban is? Mert most azt látom például a fiataloknál, vagyis az egyetemistáknál, hogy ők valóban azt gondolják, hogy nem arról van szó, hogy le kell valakit váltani, mert az nem megoldás semmire, hanem hosszú távon kidolgozni terveket, hogy hogyan lehet egészen megújítani mindenfajta gondolkodást, ami eddig volt.
Abszolút. Ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy gyakran beszélgetünk erről a kérdésről, hogy milyen stratégiát is kellene kialakítanunk a közeljövőre, illetve a hosszabb távú jövőre, és éppen két napja volt egy ilyen beszélgetés, amin én azt mondtam, hogy én úgy gondolom, hogy pillanatnyilag a közvetlen radikális követelések, hogy is mondjam, érvényre juttatása a legfontosabb cél, és hogyha emellett időnk, kapacitásunk meg egyéb engedi, akkor foglalkozunk azzal is, hogy miként lehetne ezt hosszú távon működtetni, de én úgy érzem, és hát ezt a hallgatók vagy a fiatalok demonstrációiból is ugyanezt köszön vissza, hogy pillanatnyilag a rövid távú közvetlen akcióknak van nem csak hogy a legnagyobb értelme, hanem egész egyszerűen ennek van most itt az ideje.
Ugyanakkor a hosszú távúságról csak annyit még, hogy egyrészt mindannyian tagjai vagyunk más művészeti szervezeteknek is, és egyébként folyamatos a kommunikációnk. Talán ebben a csoportosulásban is nagyon inspiratív és előremutató lehetőségek vannak arra nézvést, hogy ezeken az akciókon túlmenően is tudjunk közös platformot vagy gondolkodásmódot, sőt, mi több terveket elindítani és javaslatokat tenni, de ebben a pillanatban az biztos, hogy a legfontosabb, hogy ezt a nagyon konkrét kritikai célt meg tudjuk valósítani.
Mit gondoltok, hogy kell most ehhez valami fajta bátorság, amit ti tettetek, vagy tesztek, vagy ez teljesen normális működés, vagy így kéne, nem tudom, tehát hogy ti így működtök, vagy muszáj megtenni, amit úgy éreztek, hogy meg kell tenni, és hogy tartatok-e bármitől? Kell-e? Vagy mit gondoltok erről?
Hát, hogy nem tudom, hogy bátorság kell, mondjuk adrenalin az jó, hogyha van. Én a magam részéről tényleg olyan, hogy is mondjam, tehát hogy olyan határhoz érkeztem, ahol nem a bátorság a kérdés, hanem egész egyszerűen az ember érzi és tudja, hogy most valamit kell tenni. És tényleg ennyire tisztán én ezt még sosem, illetve hát volt egy pillanat pontosan 23 évvel ezelőtt, az is egy ilyen forradalmi szituáció volt, amikor úgy éreztem, hogy most van a most, és hát azóta tulajdonképpen most érzem először újra azt, hogy egyszerűen nem gondolkodni kell azon, hogy bátor, nem bátor, félni kell, nem kell félni, hanem egyszerűen tehát most ott kell lenni, ahogy a Csaba az előbb fogalmazott, ezt arra akartam reflektálni, ugye, hogy az ember a testével ott van, és azt hiszem, ennek jött el az ideje, hogy a testek azok a publikus térben ott kell legyenek.
Hát megerősíteni tudom azt, amit Szabolcs mondott, illetve talán én egy kicsit korábban már bekapcsolódtam ilyen módon az aktív jelenlétbe és a fizikai aktivitásba is ezáltal. Hát nőként is mondhatom, hogy a félelem nem kérdés szerintem. Van egyfajta elkötelezettséged, egyfajta igényed arra, hogy fellépj olyan értékekért, amikben hiszel. Az én számomra ez szinte természetes vagy normalitás, de naívnak sem szeretnék tűnni. Azt gondolom, hogy egymásnak olyan tulajdonságait láthatjuk most, ami békeidőben idézőjelbe téve nem feltétlenül látszik.
Csodálatos dolog egyébként. Ez nekem nagyon sok erőt ad, és tényleg, tehát az, amikor én azt mondom, hogy úgy éreztem, hogy most van a most, az nagyon felerősítette ezt az érzést, az, hogy ez egyszerűen rezonált, tehát sok másnál is ugyanezt köszönt vissza.
Érdekes, ezt a kérdést sokan fölteszik mostanában, és azért is nem tudtam rögtön hirtelen válaszolni, mert hogy igazából nem tudok rá válaszolni, hogy ez hogy működik, és nem is várom el senkitől, aki nem érzi ugyanezt. Tehát, hogy most mindenki legyen bátor, vagy szóval nem tudom. Szóval inkább ezt érzem én is, hogy azt tapasztalom, hogy sokan hasonlóképpen hirtelen egyszer csak úgy megjelentek, összerázódott egy csapat, nem kellett motiválni őket, hiszen mindenkinek ugyanúgy megvan a maga motivációja. Ami nekem érdekes talán, hogy a saját munkáimban is ugye tényleg sokat foglalkoztam társadalom kritikus dolgokkal. Korábban mindig hanem szintén természetesen jött, hogy egy távolságtartóbb pozícióból dolgoztam. Tehát megfigyeltem dolgokat, elemeztem, gondolkoztam róla, próbáltam egy másik nézőpontot felvetni, mint amit általában mások tesznek. És most érkezett el egy olyan időszak, amikor érzem, hogy ebből a viszonylag semlegesebb diplomatikus pozícióból most szépen lassan sodródok egy elkötelezettebb irányba.
Valami még eszembe jutott, hogy ez az MMA nem csak a képzőművészeket fedi le, hanem egy csomó művészeti ágat. Mit gondoltok, hogy miért van az, hogy pont képzőművészek, akik megmozdultak? Mert a többi művészeti ág, mint hogyha csendesebben lenne, bár ugye a kilépő tagok között van más művészeti ágból is, de akik nagyon felemelik a szavukat, vagy hát ti, akik egy akciót szerveztetek, mégiscsak képzőművészek.
Ebben szerintem van némi spontaneitás, tehát hogy nem biztos, hogy találunk mögötte logikus érveket, de ha valamit mégis kell hangsúlyozni, akkor az, hogy a mi életünkben, ha mondjuk nem tanítunk, akkor nem igazán jellemző például a közalkalmazotti státusz. Ha belegondoltok, a többi, akár az előadó művészeknél, akár a színházi szférában, azt gondolom, hogy a pénzek újraelosztásától való függés az sokkal nagyobb mértékű talán, mint a képzőművészek esetében. Ezt most azért szeretném egy picit idézőjelbe tenni, de mivel mi pályázatokon indulhatunk, amik nem közvetlen állami forrásból támogatott helyzetek. Azt gondolom, hogy talán függetlenebbek vagyunk. A szót most sokféleképpen értve, de ez nem biztos, hogy kell keresnünk logikus érveket. Mi gyorsabban reagáltunk, együtt voltunk, meg tudtuk egymást erősíteni, biztosak voltunk benne, hogy lépni szeretnénk, és azt gondolom, hogy ennyi.
Ez is nagyon érdekes, hogy a Gabi mondja ezt a mondjuk a finanszírozási rendszertől való viszonylagos függetlenségét a képzőművészetnek. A tegnap volt talán egy, vagy tegnap előtt egy beszélgetés a Tilos Rádióban, amiben néhányan ott voltunk, és egy betelefonáló, majdhogy nem szó szerint ezt mondta el, hogy ő is ebben, mert hogy beszélgettünk ugyanerről a kérdésről, és a betelefonálónak nagyjából ugyanez volt a véleménye. Én is úgy érzem, hogy ebben talán van valami, hogy a finanszírozási rendszertől...
Kimaradtunk belőle egyébként, tehát nem is a függetlenség, bocsánat, hogy belevágtam a szabadba, csak arra gondoltam most, hogy tulajdonképpen annyira alul finanszírozott, és annyira nem volt kitalálva a képzőművészetnek a támogatási módja, hogy gyakorlatilag félig meddig kimaradtunk belőle. Ahhoz képest, amennyire a többi szféra be tudod tagozódni, vagy van egyfajta gyakorlata arra, hogy legalábbis volt, mert hogy azért az látszik, hogy ez erősen megkérdőjeleződött.
Igen, még annyit hadd tegyek hozzá, tehát hogy ez a valóban tényleg a képzőművészet státusa is olyan volt így az elmúlt években, és ez megmutatkozott a finanszírozási rendszerben, a stratégiában is. Tehát annyira peremre szorított, és annyira számba nem vett volt, hogy ez azért feltehetőleg fölgyűjtött egy bizonyos fajta, hogy is mondjam, elégedetlenséget, feszültséget ebben a szénában. Egyrészt, másrészt, amit még esetleg okként el tudok képzelni, az az, hogy sajnos annyira nem ismerem a Magyar Művészeti Akadémia össztagságának a különböző területeit, hogy ki mit alkot, és milyen vízióval rendelkezik a saját területéről. Viszont a képzőművészet terén láthatólag egy sokkal radikálisabb elképzelés van. A radikálisat ilyen úgy értem, hogy egy nagyon konzervatív, nagyon kirekesztő, mondjuk így, vízió, ami ugye hát összeköthető az aktuális elnök személyével, aki tulajdonképpen bár iparművész, de hát végső soron ehhez a területhez tartozik. Tehát azt hiszem, hogy ez is belejátszott abba, hogy mondjuk a képzőművészek lettek ennyire dühösek és ilyen gyorsan.
Még egy dolog talán, ami szerepet játszhatott, az egy ilyen pragmatikusabb dolog, hogy ugye a műcsarnokot nyúlták le. Tehát, hogy azért hogy néz neki az, hogy mik az operaházat, érted, odaadják valakinek? Tehát, hogy gyakorlatilag ugye, bár a jogi formájának nem teljesen tiszta, hogy ez hogyan történik, de effektíven mégis az épületet odaadták, úgy, hogy az állam még vállalja is, hogy mondjuk az állagát megóvja az épületnek. Tehát azért ilyen idézőjelben kiszervezés azért nem történt. Tehát azért ez kiütött a biztosítékot.
Ez a csapat tovább szerveződik, most is együtt vagytok, tehát nem álltok meg, nem egy egyszeri akció volt, aztán mindenki szépen hazament, és továbbra is jól alszik, hanem nem. Szerveződtök tovább?
Szó nincs róla.
Miért került az alaptörvényből? Az ember már nem hallottam róla, te hallottál?
Szó nincs róla. Igaziból most kezdünk annyira magunkhoz térni, hogy most már konkrétabb elképzelésünk van arra, hogy technikai értelemben hogyan tudnánk bővíteni a köreinket. A szándék az már tulajdonképpen első perctől megvolt, csak ugye praktikus okoknál fogva egész egyszerűen nem, nagyon nehéz volt kommunikálni, illetve kiépíteni ezt a hálózatot, tehát szeretnénk bővíteni mindenképpen a támogatóink és a résztvevőink körét. Nagy valószínűséggel ez még a mai nap megtörténik, hogy teljesen nyíltá tesszük, és nagyon szeretnénk, hogyha egy olyan nagy számban gyűlnének össze emberek, amire jó esély van, tehát nagyon sokan jelezték, hogy szívesen támogatnának, csatlakoznának, stb. Tehát azt szeretnénk, hogyha egy nagy, komoly, hogy is mondjam, network jönne létre, amely tulajdonképpen a konkrét, praktikus teendőktől kezdve, amelyek a holnapra, holnap utánra vonatkoznak, egész a hosszú távú tervekig egy életképes javaslatokkal tud előjönni.
Következő beszélgető partnerem, aki szintén ennek a csoportnak a tagja, Pacsika Márton, illetve azt mondták, hogy te voltál az egyik kezdeményezője ennek a csapat összehozásnak.
Igen, hát negyed magammal. Még nem tudom, hogy elmondhatom a nevüket, de talán a Csatlós Juditét és a Csizék Petrait mindenképpen. Arra emlékszem, hogy egy teljesen más megbeszélésem kellett volna lennünk. Úgy értem, hogy másról kellett volna beszélnünk, és csak egyszer nem tudtuk elengedni a témát. Akkor már azon a héten volt az FKS-ében is egy gyűlés a tagoknak, egy fórum, ahol ezt a problémát kezdtük el megbeszélni. Utána volt az AJKÁ-nak, a Műkritikusok Nemzetközi Szövetségének, a Magyar Tagozatának egy közgyűlése, és ott is éppen arról jöttem erre a megbeszélésre. És akkor végig is négyen nem tudtuk elengedni ezt a témát, és úgy gondoltuk, hogy fontos lenne, hogy egy operatívabb szervezői csoport alakuljon. Kezdjünk el beszélni a lehetőségeiről, annak a lehetőségeiről, hogy miképpen tudnánk akciókat, vagy performanszokat, vagy eseményeket szervezni, amik így kifejezetten kimozdíthatják erről a felháborodott, de holt pontról, ezt a tehetetlenség érzetről, ezt a közösséget. És akkor végül is azokat az embereket hívtuk össze, akik a legaktívabbnak tűntek ezeken a stúdióban, vagy az AJKÁ gyűlésen, vagy akikről tudtuk, hogy amúgy nem egyszerűen csak mélyen fel vannak háborodva, hanem szeretnének tenni is, és tudnak is tenni valamit ez ügyben. Az első gyűlés nem sikerült kifejezetten jól. Alapvetően még, de a második, harmadik, egyszerűen egyre jobb lett. És kicsit át is alakult a társaság. És akkor szerintem mostanában értük el azt a pontot, ami még nyilván nem végleges, sőt, még rengeteget van, amit tanulnunk. De hogy most már úgy... Szóval most már nem az a kérdés, hogy tegyünk-e valamit, hanem az, hogy hogyan tegyük van. És szerintem ez fontos. Igen.
És ezt mindenkitől megkérdeztem, hogy mi az ő személyes motivációja ebben az ügyben, hogy miért érezted úgy, hogy most van ez a pont, hogy valamit muszáj tenni?
Hát nyilvánvalóan az, hogy mondjuk az aktuális kormányzat kultúrpolitikája nem tetszik nekem, az nem új dolog. Szóval hogy ez ugye, miért az eszemet, vagy mióta gondolkodom ilyen kérdésekről, azóta mindig is azt éreztem, hogy mondjuk nem az szerint haladnak, nem csak a kulturális politikában mondjuk, de hogy mondjuk a kifejezetten a kulturális politikában a dolgok, ahogy én szeretném. De azért most egy kicsit másról van szó. Szóval most nem arról van szó, hogy azt gondolom, hogy nem tudom, hogy ilyen törvényeket kéne hozni ezekkel ellentétben, vagy szóval nem szakpolitikáról van szó, nem árnyalatni ideológiai különbségekről, nem egy konzervatív kormányzatnak van a kultúrpolitikáját látjuk éppen, hanem kifejezetten egy Kifejezetten egy nagyon radikálisan jobboldali nézeteket valló csoportnak a hatalom átvételéről van szó a kultúra és politikában. Tehát én azt elismerem, hogy mondjuk ugye a demokrácia része, hogy változik, hogy mondjuk nyilván, hogy most 2010-ben kormányváltás volt, hogy most egy kicsikét konzervatívabb kultúrpolitika fog érkezni. Én ezt gondoltam, nem örültem neki, de ez nyilván van benne van a pakliban, ezért hívják ez demokráciára. Ugyanakkor azt én sem láttam, hogy mondjuk olyan személyek, akik mondjuk a mint akiket már régen láttunk, ugye az MDF kormányban volt államtitkár, vagy államtitkár helyettes Fekete György, és egyébként érdemei vannak az NK-nak a létrehozásában. Tehát nem gondoltam, hogy ilyen fokú hatalomhoz fog jutni ez a társaság. Kicsikét, nem is kicsikét. Hát azt én láttam, hogy benne van a pakliban, Simon László, láttam, hogy benne van a pakliban. Nem tudom, Aknai János, Jankovics Marcell is akár. De azért ez szerintem egy kicsikét így, ez egy teljesen más történet. Különösen úgy, hogy bár az is milyen felháborított engem, ahogy Gulyás Gábort kinevezték a műcsának igazgatójával, de arra is azt gondoltam, hogy ez ideiglenes történet. 5 évre szól a kinevezése, 5 év után bőven leváltható, kinevezett új pályázati írható ki, amit reményeim szerint más fog megnyerni, egy progresszívebb igazgató. De hogy ez is benne van a pakliban. Az, hogy a tulajdonjogát az épületnek átadják egy magánszervezetből köztestületté vált szervezetnek, az engem az tényleg sokkal jobban zavar, hiszen ez véglegesnek tűnik. Ez nem olyan, amit államosítás nélkül helyre lehetne tenni. És azért ez a riasztó benne.
Hogy szerveződtök tovább? Tehát nem áll meg itt ez a történet?
Nagyon úgy tűnik, hogy szerveződünk tovább.
Köszönöm szépen!
Eddig 9 ember lépett ki a Magyar Művészeti Akadémiából. Időrendi sorrendben Fehér László festőművész, Nagy József táncművész koreográfus, a trafó igazgatója, Ekler Dezső építész, Kornis Péter fotográfus, Novák Ferenc Tata koreográfus, Bukta Imre képzőművész, Tompa Gábor színházi rendező, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója, Cserhalmi György színész, s Rost Andrea operaénekes. Csoszó Gabriellával, Nemes Csabával, Kispál Szabolcsal és Pacsika Mártonnal beszélgettem. Ez volt a Svenk, a Rádió Q 99.5 filmes, fotós, vizuális kultúrával foglalkozó műsora. Böjt Ágit hallottátok. Ne felejtsetek el körülnézni.